Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. február 11-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Minél hosszabb ideig tart egy jogviszony, annál inkább jellemző lehet a felek teljesítési magatartásának megváltozása, mondta Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettese. Parti Tamás hozzátette, a koronavírus járvány okozta bizonytalanság miatt sok esetben megrendül a kötelezett fizető képessége, ezért átrendeződnek a szerződések teljesítési viszonyai, halasztást kapnak az érintettek. A közjegyzői okirat ebben a helyzetben is a szerződés betartására ösztönzi a feleket a gyors és közvetlen jogérvényesítés útján, éppen ezért a hosszú életciklusú jogviszonyokat érdemes közjegyzői okiratokkal is biztosítani, tanácsolta az elnök helyettes. Parti Tamást kérdeztem.
Hogyan tudott működni az okirati végrehajtás ebben a most már majdnem több mint egy éve tartó válságban, amikor a szemközti kis boltba való lemenés végrehajtása is okozott az embereknek, például nekem is problémát?
Ebből a szempontból a Magyar Közjegyzőség az elektronikus infrastruktúrája révén kevésbé volt érintett, tehát a végrehajtási eljárások ebből a szempontból nem kellett, hogy megakadjanak. Egyébként pedig ugye a közjegyző mindig a éppen hatályban lévő jogszabályok szerint jár el. Úgyhogy a tavaszi időszakban, amikor megjelent rendkívüli eljárásrend, akkor az szerint jártunk el, és azóta is mindig az szerint, amit a jogszabályok előírnak. És még egyszer mondom, a elektronizált, illetve részben elektronizált eljárások ebben sokat segítenek. De hogyha a végrehajtásra gondolunk, illetve inkább használjuk a jogérvényesítést, ahol a közjegyző okiratnak különösen jelentős szerepe van, hiszen arról már korábban is beszéltünk, hogy a közjegyző okiratnak a lényegét az képes igazán megérteni, aki megérti a hosszú távú jogérvényesítés szükségessége. És az ilyen helyzetekben, mint amiben most is vagyunk sajnos, a jogviszonyok azok elnyúlnak. Tehát a közjegyzői okiratnak a szerepe egyébként is a hosszú életciklusú jogviszonyoknál jelentős, tehát ahol nem cserél gazdát azonnal a vételár és a megvásárolt dolog, vagy olyan természetű az ügylet, ahol halasztott hosszú távú teljesítésre kell számítani. Tipikusan ilyenek a bérletek, a szállítási szerződések, a részletvételek az adásvételeknél, főleg a nagyobb értékű adásvételeknél, de tipikusan ilyenek a finanszírozási szerződések, a leasing, kölcsön, hitel és egyebek. Na most, hogyha azt vesszük, hogy minél hosszabb ideig tart egy jogviszony, annál inkább jellemző lehet benne a felek motiváció változása, azaz, hogy a teljesítési magatartásuk megváltozik, annál nagyobb jelentősége van a közjegyzői okiratoknak. A közjegyzői okirat az képes elég szigorúan sinen tartani egy jogügyletet, hiszen a gyors és közvetlen jogérvényesítés révén képes olyan hatást gyakorolni a felekre, hogy inkább betartsák a szerződést, mint hogy megszegjék. Ha mégis megtörténik egy szerződésszegés, akkor a közjegyző okirat alapján nagyon gyorsan lehet reagálni, és arról is beszéltünk korábban, hogy európai szinten lehet reagálni, hiszen az ügyek többségében lehetővé válik az európai végrehajtási jogcím figyelembevétele, tehát a közjegyzői okirat érvényesítése az nem áll meg az államhatáron, hanem az Európai Unió tagállamaira is kiterjedhet. Na most, ha hozzáveszünk azt, hogy ilyen helyzetekben, mint amiben most vagyunk, a feleknek ez a motiváció, teljesítési motiváció változása jellemzőbbé válhat, hiszen kevésbé kiszámítható még a közeljövő is. Sajnos nem tudjuk olyan biztonsággal megtervezni a folyamatainkat, így a jogi folyamatainkat sem, mint ahogy ezt korábban tenni tudtuk. Ezért ennek az az egyik fontos tanulsága, hogy ezeket az elnyúló ügyleteket, a hosszú életciklusú jogviszonyokat érdemes közjegyzői okiratokkal is biztosítani. Tehát a közjegyzői okirat nem az egyetlen biztosítási lehetőség, de az egyik leghatékonyabb törvényes biztosítási lehetősége a követeléseknek, és sajnos minden válságra jellemző az, hogy a teljesítési kedv megrendül, vagy a teljesítési lehetőség megrendül, és a szerződések teljesítésében a kötelezetteknek sokszor rangsorolniuk kell. Most a tapasztalat az, hogy azokban a jogviszonyokban, ahol közjegyzői okirat biztosítja a követeléseket, követeléseket, legyen az valaminek a birtokbaadása, ez egy bérelt ingatlan birtokbaadása, hogy az elmaradt fizetési kötelezettség érvényesítése. Tehát ezekben a jogviszonyokban a közjegyző okirat az nagyon jól képes sinen tartani az ügyleteket, és nagyon jól képes a hatékony jogérvényesítést biztosítani.
Igen, de ez az év arra mutatott rá, hogy teljes szakmák jövedelme képes egyik napról a másikra eltűnni, elég, hogyha a vendéglátást említjük. Tapasztalják-e a közjegyzők azt, hogy a felek, akik egyébként érdekeltek a kapcsolat fenntartásában, együtt jelennek meg, hogy az új helyzetet valamilyen módon sínre tegyék jogilag? Tehát nem az az érdekük, hogy a másikat, akinek épp elveszett a jövedelme, végleg tönkre tegyék, hanem azt, hogy ezt valahogy keretben tartsák.
Hát éppen erről beszéltem az előbb, ugyanis nagyon gyakran előfordul, hogy itt ugye már megkötött, tehát létrejött ügyletekről van szó, ahol a körülmények jelentősen változtak. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyre több olyan ügyletben veszik igénybe a közjegyzőt, ahol ez előfordul. Tehát megrendült a kötelezett fizetőképessége. Átrendezik a szerződések teljesítési viszonyait. Halasztásokat kapnak a teljesítésre a felek, és azért, hogy a teljesítési szándékukat egyébként megerősítsék, illetve egy esetleges jogi vagy szerződéses konfliktus esetén biztosítsák a jogosultnak ezt a jogérvényesítési előnyét, tehát hogy neki nem kell pereskedni, vagy nem kell fizetési megfagyást benyújtani ahhoz, hogy megindíthassa a jogérvényesítést, tehát hogy ezt a fajta nevezük hitelezői bizalomnak, hogy ezt a hitelezői bizalmat megerősítsék ahhoz, hogy haladékot kapjanak, ehhez nagyon sokszor, tehát egyre többször veszik igénybe a közjegyzői jogiratokat a felek. Tehát hangsúlyozom, amit nem arról van szó, hogy most kötik ezeket a szerződéseket, hanem arról, hogy már létező jogviszonyokba kapcsolják be a közjegyzői jogirat intézményét. Jellemző az is, hogy különösen nagyobb vagyoni kockázatú jogviszonyoknál már az elején számításba veszik a közjegyzői jogiratokat. Ugye a multinacionális cégeknél ennek egyébként is már egy komoly, hosszú időre visszanyúló gyakorlata van Magyarországon is, és Európa szerte, ez minden olyan országban, ahol ilyen típusú közjegyzőség működik, de a multinacionális gazdasági szereplők körén kívül is kezd jellemzővé válni, hogy a nagyobb kockázatú jogviszonyoknál az ügyfelek igénybe veszik a közjegyzői jogiratot.
Mi a tapasztalatuk azzal, hogy az ügyfelek az elmúlt egy év tapasztalata alapján a jövőre nézve fogják-e kalkulálni a járványok bekövetkezésének lehetőségét, és az azzal járó teljes elbizonytalanodást? Az ehhez képesti legutóbbi nagy járvány az a spanyol nátha volt, de az már régen volt.
Mivel én nem vagyok biológus vagy járványszakértő, én inkább onnan közelítenék, hogy mindenféle válság, legyen az egészségügyi természetű, vagy tisztán gazdasági természetű, vagy egyéb természetű, minden változás kihat a teljesítési morálra. A kiszámíthatatlanság révén, ugyanis minden válság kevésbé kiszámítható. Tehát egy ilyen komplexitású rendszernek, mint a világgazdaság, eleve van egy jelentős kiszámíthatatlan része. Most ebből az fakad, hogy az ügyleteinknél, főleg ha a hosszú távú ügyleteknél, nem igazán lehetünk biztosak teljesen azok kimenetelében. Ezért fontos, hogy milyen életciklusai vannak egy jogviszonynak. Tehát egyébként is van a hosszú távú ügyletekben egy jelentős bizonytalanság, ami indokolja a közjegyző jogiratok alkalmazását. De az ilyen esetekben, amikor például egy járvány miatt ilyen jelentős változások állnak be, például a gazdaságban és az emberek egyéb életviszonyaiban is, ez mind-mind arra utal, hogy szigorúbban kell gondolkodnunk a jövőről. Ez pedig a mi szempontunkból, tehát a tárgyunk szempontjából a jövőbeli jogérvényesítés kérdése. Tehát, hogyha vannak olyan eszközök, amivel ezt a jogérvényesítést előreláthatóbbá, programozhatóbbá és biztosabbá tudjuk tenni, ezt jelenti a közjegyzői jogirat, ahhoz érdemes azokat az intézményeket érdemes igénybe venni. És az ügyfelek, hogy visszatérjek a kérdésre, az ügyfelek magatartásában én ezt gyakorló közjegyzőként is tapasztalom, hogy rákényszerülnek arra, hogy hosszú távon, tehát hosszabb távon pontosabban átgondolják ezeket az ügyleteiket, hogy pontosabban fölmérjék a kockázatokat, és ha már tudták azonosítani a kockázatokat, ezeknek a lehetséges kizárása vagy minimalizálása érdekében igénybe veszik a közjegyzői jogiratot.
De ez még mindig az a pálya, amikor az ügyfelek nyilván akarnak közösen együttműködni, és előre közösen akarják számítani a lehetséges kockázatokat, hogy a szerződésük az elképzelt időtávon belül ki tudjon teljesedni. Ugye? Tehát ez az együttműködés szakasza.
Így van, tehát a közjegyző eleve akkor tud bekapcsolódni, amikor még együttműködés van a felek között. Ezért muszáj előre gondolkodni. Mert amikor egy szerződéses válság már kibontakozik, akkor erre már nem lehet számítani. Tehát muszáj előre feltérképezni ezeket a lehetőségeket. El kell tudni képzelni, hogy itt mik következhetnek be, mik lehetnek a lehetséges szerződés. Például elmarad a fizetés, elmarad az átadása valamilyen vagyontárnak. Ezek viszonylag jól feltérképezhető kockázatok, és minél hosszabb a szerződés életciklusa, annál inkább lehet számítani arra, hogy egy ilyen jelentős változás ezt megrendíti, ezt a szerződést. Tehát, hogyha az ember ezt már el tudja képzelni, akkor hozzá tudja rakni a biztosító intézkedéseket is, ami például lehet egy közjegyzői okirat is.
Parti Tamást, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnökét, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Egyre tudatosabban használják a fiatalok az internetet, és komolyan veszik a veszélyeit, de az ezekről való tájékoztatásnak továbbra is kiemelt jelentősége van, mondta a Biztonságos Internet Napja alkalmából a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szóvivője. Bor Olivér felhívta a figyelmet arra, hogy a csalók is alkalmazkodtak a koronavírus járványhoz, az adathalászati kísérletek, a zsaroló vírusok és zsaroló e-mailek, valamint az álhírek gyakran a vírussal kapcsolatos félelmeket kihasználva akarják megtéveszteni az internetezőket. Rozgonyi Ádám interjúja.
Minden év februárjának második kedjén, idén február 9-én került megrendezésre a Safer Internet Day, azaz a biztonságos internetnap, vagy a biztonságosabb internetnap. Egyéb iránt ez már 18. alkalommal kerül megrendezésre a csatlakozott országok segítségével. Ez egy nemzetközi rendezvény. Az esemény célja, hogy felhívja az összes érdekelt fél figyelmét azon törekvésre, amely arra irányul, hogy az internetet biztonságosabbá és egy jobb helyé tegyük mindannyian, összefogva, de különös tekintettel és különlegesen felhívva a gyermekeknek és a fiataloknak a figyelmét erre az egészre, hiszen az ő szerepvállalásuk sokkal inkább tetten érhető az interneten és a digitális eszközök tekintetében. Ugye a felgyorsult 21. századi világban szinte minden nap találkozhatunk új technikai vívmányokkal, új digitális eszközökkel, és ezen eszközök, illetve maga az internet teljes mértékben megváltoztatta a hétköznapjainkat, beleivódott a minden napi életünkbe, beépült a mindennapjainkba. Az internet használat és az új tendenciák ugyanakkor komoly biztonsági kihívásokat jelenthetnek, és fejtörést okozhatnak a szülőknek, a pedagógusoknak, a fiataloknak egyaránt. Ezért a Safer Internet Day, ezáltal mi magunk is, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet is a közös felelősségvállalásra hívja fel a figyelmet, ami azt a célt szolgálja, hogy együtt tegyünk egy jobb internetért.
Ez a program hogyan érvényesül például Magyarországon?
Magyarországon a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet programja van kijelölve erre a koordinációs szerepre. Tehát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az, aki koordinálja az ilyenfajta eseményeket, és náluk csapódik le az Isten igazából. Ők például egy egész napos online rendezvénysorozattal hívják fel a figyelmet a cyberbullyingra, online zaklatásra, különféle közösségi média veszélyekre, kockázatokra. A nemzeti kibervédelmi életében ezt úgy lehet értelmezni, hogy igazából mi minden nap teszünk, illetve tenni szeretnénk a biztonságosabb internet használatért, illetve a biztonságos internetért, ami úgy testesül meg a mi esetünkben, hogy tudatosító anyagokat készítünk, debütált egy közösségi média veszélyekre figyelmeztető, figyelemfelhívó kis filmünk, ami pont azt hivatott bemutatni, hogy milyen veszélyeknek lehetnek kitéve a gyerekek, hogyha nem figyelnek oda arra, hogy nem megfelelően kezelik ezeket a felületeket.
De a gyerekek érzékelik, komolyan veszik ezeket a kockázatokat, mert ugye nap mint nap használják az egészen fiatalok is már az internetet, és talán fel sem veszik, hogy őket éppen most zaklatás érheti.
Igazából én azt látom, illetve mi azt látjuk, hogy a fiatalok is egyre inkább tudatosabbak lesznek, és egyre inkább tudatosan használják az internetet, felismerve a veszélyeket is. Ezt persze még véletlenül sem jelenti azt, hogy hátra lehet dőlni, és innentől kezdve sem szülőként, sem pedagógusként, sem IT-biztonsági szakemberként nincsen már dolgunk, hiszen ha a statisztikákat nézzük, akkor azt meg lehet látni, hogy hazánkban is dübörögnek a közösségi média felületek. A legnépszerűbb népszerű közösségi média oldalakat több millióan használják nap mint nap, és mindig van újabb és újabb közösségi média terület, ahol egyre fiatalabbakkal is lehet találkozni, és ez az a kihívás, amelyet mindenféleképpen kezelni kell valahogyan, hogy a egyre fiatalabbá váló közösségi média felhasználóknak az aránya az még nagyobb biztonságban legyen. Ehhez nyilvánvalóan a megfelelő nyelven, a megfelelő tartalommal kell elérnünk a fiatalokat, ahhoz, hogy adott esetben szembesítsük őket azzal, hogy miért nem feltétlenül jó egy-egy közösségi médiában létrejövő challenge-et, kihívást teljesíteni, vagy mondjuk miért jelenthet veszélyt ránézve, vagy mondjuk később, majd akár a szüleikre nézve is, hogyha felelőtlenül posztol különféle bejegyzéseket, vagy mondjuk fölöslegesen, felületesen ad meg adatokat, inkább fölöslegesen ad meg adatokat, meg részletes adatokat arra illetéktelen személyeknek.
Igen, mert egyébként több alkalmazás is kér olyan adatokat tőlünk, mondjuk a közösségi oldal felhasználójától, amire tulajdonképpen, hogy miért van szüksége, azzal mi nem vagyunk tisztában.
Igen, ez az adatmegadás, úgy főleg a GDPR bevezetésétől kezdődően, ez nagyon-nagyon kényes és érzékeny dolog, erre is fel kell hívni a fiataloknak a figyelmét, hogy mikor és mit lehet megadni, mi az, amikor mondjuk elfogadunk egy adatfelhasználási ilyen kis leírást, milyen az, amikor mondjuk személyes adatokat kell megadni egy banki tranzakció során, vagy éppen mit jelentenek azok a sütik vagy kukik, amelyeket elfogadunk, és ezt nem szabad elintézni azzal, hogy jaj, ugyan, ezeket úgysem olvassa el senki sem. Én azt gondolom, hogy a kommunikáció az mindig kulcsfontosságú. Kölcsönösen edukálják egymást a fiatalok, meg az idősebb, tapasztaltabb generáció, mert lehet, hogy adott esetben valamiben éppen a fiatalabb lesz tapasztaltabb és jártasabb, ugyanis a mostani fiatal generációnak a nagy része úgynevezett digitális benszülöttként éli már az életét, tehát el nem tudják képzelni az életüket interneten működő eszközök nélkül, digitális okos eszközök nélkül, ami akár az én korosztályom, vagy az még tapasztaltabb korosztály tekintetében nem igazán volt tetten érhető sem a gyermekkorban, sem mondjuk a fiatal felnőtt korban. Tehát mi ezt tanuljuk, mi ebbe beletanulunk, a mostani fiatalok pedig ezzel nőnek föl.
Igen, és talán nem állnak a számukra a rendelkezésre megfelelő stratégiák még talán, vagy nem hallanak róluk eleget, hogy hogyan lehet kivédeni az interneten őket érő különböző támadásokat, mert az lehet, hogy elhangzik a tanulákom és szüleiktől is hallják, hogy idegenektől ne fogadjanak el semmit, ne álljanak velük szóba, de hát, hogy az interneten is ezekre kellene figyelni, erről talán kevesebb szó esik, még most is.
Így van, nagyon jól mondja, ha mondjuk a gyermeknek a kezét fogjuk egy zebrán való átkeléskor, vagy biciklizés közben, amikor először ül kerékpárra, ott vagyunk mellette és fogjuk a kezét, ez ugye teljesen természetesnek tűnik. De ha kiengedjük a gyereket az internetre, a közösségi média felületeire, vagy akár egy valamilyen konzoljátékon játszható játék kapcsán, odaültetjük a konzol elé is játszik, nem ülünk ott, és nem fogjuk a kezét, tisztelet a kivételnek. Ugye ez egy furcsa kettősséget generál. Én azt gondolom, hogy ezeket a kockázatokat felismerve, a következmények miatt nagyon-nagyon fontos a gyermekeink védelme érdekében, és kiemelt jelentőséggel bír az, hogy tényleg beszéljünk ezekről a dolgokról, és ne engedjük el a gyermeknek a kezét, akkor sem, ha éppen az internet elé ül le és a számítógép elé, mert nem feltétlenül lesz tisztában minden veszéllyel, mint ahogy elmondjuk a gyereknek fiatal korában, hogy nézzél körbe, mielőtt átmész az úttesten, ugyanezt kell megtenni az interneten is. A sajtótájékoztatónknak a mottója is az volt, hogy gondolkodj, mielőtt posztolsz, gondolkodj, mielőtt kattintasz.
És a járvány miatt egyébként milyen típusú csalások szaporodtak most meg az elmúlt, hát most már lassan több mint egy évben, ami előtte talán nem ilyen koncentrációban, nem ilyen gyakorisággal fordult elő?
A kibertámadásoknak a típusa az megegyezett az elmúlt pár évnek a tendenciájával. Igazából a végrehajtásnak a módja volt egy picikét más. Tehát folyamatosan adathalász levelekkel találkozhattunk, zsaroló levelekkel, illetve zsaroló vírus támadásokkal. Ez az elmúlt bő egy évnek a három leginkább tipizált és leginkább tetten érhető kibertámadási típusa, amelyet jellemzően kifejezetten, ha most a járványról beszélünk, a koronavírusra, az új típusú koronavírusra kihegyezve követték el. Tehát minden esetben mondjuk, hogyha én egy adathalász e-maillel álltam szemben, akkor annak a tárgya, illetve a mellékhette csatolmánya valamire mutató linkje, az a koronavírussal volt összefüggésben, és az embereknek a kíváncsiságát, félelmét használták ki az elején azt, hogy nagyon kevés információval rendelkeztünk erről az egészről, Newsről. Megjelentek az álhírgyártók, ezt még fontos kihangsúlyozni, hogy a fake news az újra reneszánszát élte ebbe a koronavírus helyzetbe kapaszkodva, ezért kiemelten fontos, hogy megfelelő hiteles helyről tájékozódjanak az emberek, és megtalálják azokat a platformokat, ahol hiteles híreket lehet kapni. Adott esetben itt most speciál a pandémiával kapcsolatosan. Tehát, hogyha a támadás típusoknál maradunk, akkor az adathalászatot, a zsarolóvírus támadásokat és a zsarolóleveleket lehet kiemelni.
Ezekről korábban is volt szó, és sajnos lehet, hogy lesz még szó, és most itt a vakcina, amely a koronavírus elleni oltóanyag, amely most mindenkit foglalkoztat. Tehát, hogy ezekkel is találkozhatunk mondjuk olyan formában, hogy valaki interneten árulja, de hát valójában ezeket így online megvásárolni talán nem lehet.
Igen, minden bizonnyal találkozni fogunk ilyen csalásokkal is, mint ahogy találkozhatunk olyanokkal is, hogy amikor hiányciknak minősült tavaly évelején a szájmaszk, vagy egy fertőtlenítőgél, akkor megpróbáltak emögé elbújni a kiberbűnözők, a csalók. Azt kínálták nekünk, hogyha most még gyorsan átutalunk x ezer forintot vagy dollárt, akkor azonnal hozzájuthatunk még 100 szájmaszkhoz. Minden bizonyal ezt meg fogják próbálni a gyógyszerekkel is, a koronavírus ellenszerekkel, mint ahogy már meg is próbálták. Ez lesz a jövő is, illetve a vakcinával is már próbálnak visszaélni. Ezért nagyon fontos, még egyszer szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy hiteles forrásból tájékozódjunk, és az a hiteles forrás mondjuk adott esetben, hogyha valamelyik tájékoztató felületen elérhető, hivatalos tájékoztató felületen, akkor az ott közölt információknak higgyünk, nem mondjuk egy közösségi portálon terjedő, teljes mértékben ellenőrizhetetlen bejegyzősnek.
És ugye a felhasználók megtévesztése az tulajdonképpen egy bűnögi kategória?
Mindenféleképpen, tehát az álhírterjesztés az mindenféleképpen, amelyet szankcionálni is kell, és érdemes is. Ezzel kapcsolatban viszont mindenféleképpen én azt gondolom, hogy egy büntetőjogásznak a szakvéleményére lenne már szükség, hogy ez milyen BTK-beli tényállást foganatosít már meg.
A kibervédelmi intézet egyébként ezen bűncselekmény felderítésében is részt vesz tevékenyen?
Az eredeti rendeltetése a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek nem ez, de minden esetben fellépünk ez ellen a már említett tudatosítási tevékenységünkkel, tehát egyfajta, ha szabad ilyen szót használnunk, bár nem ez a klasszikus megfogalmazása, bűnmegelőzési szerepet vállalunk ebből az egészből. Mi ezt tudatosítási tevékenységnek hívjuk, awareness tevékenységnek, amikor megpróbáljuk megelőzni, vagy felhívni a figyelmet arra, hogy hogyan lehet mondjuk felismerni az álhíreket, mit lehet tenni ellene, mi egy tipikus ismérve egy álhírnek, tehát mi ezt az oldalát fogjuk meg, tehát mi nem monitorozzuk az álhíreket például.
Bor Olivert, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
344 online értékesített termék és szolgáltatás környezeti jellemzőire vonatkozó állításait ellenőrizte különböző szektorokban a gazdasági versenyhivatal egy európai hatósági vizsgálatban. A feltárt adatok szerint a hirdetések 59%-a nem biztosította fogyasztóknak könnyen elérhető bizonyítékokat az állítások alátámasztására. Rozgonyi Ádám kérdezte Zenisek Andreát, a Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztóvédelmi Irodájának vezetőjét.
Alapvetően az online térben megfogalmazott állításokat értünk ki. Mi Magyarországon ezt annyival egészítettük ki, hogy az online térben alkalmazott állításokhoz párosítottuk a televíziós csatornákon megjelenő hasonló kampányokat, és ezt így együtt értékeltük. Mi olyan állításokat próbáltunk górcső alá venni, ahol az adott ágazat meghatározó szereplői tettek közzé zöld állításokat.
Magyarországon milyen tendenciák mutatkoznak?
A legnagyobb százalékban olyan állításokkal kapcsolatos probléma került az asztalra, amely azt igazolt, hogy az állítások alátámasztottságára vonatkozó bizonyítékok nehezen érhetők el a fogyasztónak. Ez azt jelenti, hogy van egy állítás, amely mondjuk a fenntarthatóságra, az újrahasznosíthatóságra utal, és közben a fogyasztó nem tudja elérni azt az információt, amelyre alapítottan megfogalmazottak ezek az állítások. Vagy nem volt elég információja a fogyasztónak ahhoz, hogy az állítás pontosságát meg tudja ítélni. Illetve elég nagy arányban találtunk olyan állításokkal is, ahol a fogyasztónak az a benyomás alakulhatott az állítás kapcsán ki, hogy az adott tevékenységnek nincs a környezetre negatív hatása, vagy határozottan az volt a benyomás, hogy kizárólag pozitív hatása van. Találkoztunk olyan állításokkal is, ezek viszonylag alacsony százalékban fordultak elő, de azért jelen vannak, amelyek azt sugalták, hogy az adott termék valamilyen tanúsító szervezet által támogatott vagy jóváhagyott, holott ez nem történt meg. Amit azért pozitívumként érdemes kiemelni, hogy az esetek túlnyomó részében az állítások nyelvezete érthető volt, tehát nem volt túl technikai, nem volt olyan, ami egy átlagos felhasználó számára értelmezhetetlen volt.
Esetleg tudna olyan példát említeni, ami még szemléletesebbé teszi ezeket a problémákat?
Találtunk olyan állítást például, amely implicit úgy fogalmaz, mintha a termék minden alkotó eleme ökológiai gazdálkodásból származna. Tehát azt mondja, hogy ökológiai termék lévén az előállítás a környezetre egyáltalán nem káros. És ehhez képest neki azt sikerült így a honlapján keresztül elérhető információk alapján alátámasztani, hogy az egyik alkotó eleme ennek a terméknek ökológiai gazdálkodásból származik. De a teljes termékre nézve nem nagyon sikerült ezt így alátámasztani. Illetve az is jellemző, hogy használnak olyan fogalmakat, aminek az értelmezése a fogyasztók részéről nem feltétlenül ugyanaz. Például mindenkinek más jelenthet az, hogy környezetbarát. Mire vonatkozik ez az állítás? Az előállítás folyamatára, magára a termék összetevőire, a termék csomagolására. Tehát ilyen esetekben sem volt egyértelmű iránymutatás ezeknél az állításoknál. És amire utaltam már, alapvetően a tanúsítványokkal van sok esetben probléma. Ez azt jelenti, hogy használnak mondjuk így vizuálisan is megnyerő, zöld jelleget utaló tanúsítványokat, tűnő ábrákat, és közben kiderült, hogy ez nem egy tanúsító szervezet által meghatározott feltételek teljesítését követően adott tanúsítvány, hanem a cég maga saját magának kreált egy ilyen tanúsítványt, és a honlapon sem volt elérhető, hogy a tanúsítvány lényegében milyen feltételeknek való megfelelést igazol.
A versenyhivatal egyébként szankcionálta is ezeket a félrevezető állításokat, megfogalmazó vállalkozásokat, reklámgyártókat?
Nem. Elsősorban ezeknek a sweepeknek az a célja, hogy megvizsgáljuk azokat a piacon jelenlévő trendeket, amelyekkel kapcsolatban érdemes lépnünk. Mi most ebben a sweepben törekedtünk arra, hogy ezeket a piaci tendenciákat feltérképezzük, megnéztük, hogy milyen típusú problémák vannak jelen, és ezek tükrében próbálunk mi lehetséges lépéseket meghatározni. Ilyen lépések lehetnek például, hogy figyelemfelhívó közleményeket adunk ki, vagy ahogy ki is adtuk a zöld útmutatónkat, próbálunk sarokpontokat, támpontokat adni a vállalkozásoknak a jó reklámozás kialakításához. Iránymutatásunkat teszünk közzé, beszélgetünk a piaci szereplőkkel, illetve végső soron az is előfordulhat, hogy versenykörületi eljárást indítunk, hogy adott állításokról alaposabban is meg tudjunk győződni, illetve utána tudjunk járni, és ebben az eljárásban nyilván lehetőséget kap az eljárás alá vont vállalkozás is arra, hogy ő maga reagáljon a felvetéseinkre.
Zenisek Andreát, a Gazdasági Versenyhivatal fogyasztóvédelmi irodájának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Február 14-éig fokozottan ellenőrzi a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat a rendőrség. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervezetek hálózatának akciójában elsősorban a vezetési, a pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok betartását vizsgálják. Az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetője azt mondta, a szabályszegőkkel szemben több 100 000 forintos halmozódás esetén akár milliós nagyságrendű bírságot is kiszabhat a rendőrség. Rozgonyi Ádám kérdezte Oberling Józsefet.
A február 8-ával kezdődő héten Magyarországon és egyébként az Unió valamennyi tagállamában a közlekedésrendészeti szervezetek a nehéz tehergépjárművek és autóbuszok szabályszerű közlekedését ellenőrzi, elsősorban a járművek személyzetének vezetési és pihenő idejére vonatkozó szabályoknak a megtartását. Természetesen a nehéz tehergépkocsik esetében vizsgáljuk a járműveknek a műszaki állapotát, a jármű közlekedéséhez szükséges okmányok, szállítólevél, műszaki érvényesség, stb., és a rakományrögzítés szabályait is. Ezen a héten arra koncentrálunk, hogy a tehergépkocsi vezetők és autóbusz vezetők biztonságos maga a közutakon garantált legyen.
Arra kell számítani, hogy véletlenszerűen állítanak meg tehergépkocsikat, autóbuszokat a rendőrök, és az ön által említett dokumentumokat, paramétereket ellenőrzik?
Ezeket az ellenőrzéseket többnyire az ellenőrzésre jogosult társhatóságokkal közösen végezzük. Ilyenek például a Nemzeti Adó Vámhivatal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közúti ellenőrzési főosztálya, és ilyenek a kormányhivatalok is. Mindenki a saját sávjába tartó ellenőrzés fajtát végzi. Természetesen ismerjük, tudjuk az UDI fizetés rendszerből ezeknek a járműveknek a szokásos közlekedési útvonalait, és ezeken az útvonalakon koncentráltan fogunk ellenőrzéseket végezni.
Alapvetően ezen járművek vezetőinek mi ez a pihenőidő, amit mindenképpen be kell tartaniuk, és milyen szabályok vonatkoznak egyébként a veszélyes áruk szállítására?
Hát a szabályrendszer, ami a tehergépkocsik vezetőire vonatkozik, különösen akkor, hogyha veszélyes anyagot szállítanak, meglehetősen bonyolult, ezért is egy nagyon komoly képzésen és vizsgarendszeren mennek keresztül, mire megkapják arra a jogosultságot, hogy ilyen járműveket vezethetnek. A legfontosabb szabály az, hogy a vezetési és pihenőidővel kapcsolatos egyébként uniós szinten egységesen szabályozott előírásoknak mindenki feleljen meg, ez az a szabályszegés, ami a legnagyobb veszélyt jelenti a közlekedés biztonságára, ha egy fáradt, kialvatlan kocsi vezető van 40 tonnával a közúton, és persze az autóbusz vezetőkre még hatványozottabban igaz ez, hisz ők utasokat szállítanak. A veszélyes anyagok szállításával kapcsolatosan egy több ezer oldalas könyv az, ami a szabályrendszert előírja. A szállítás leginkább attól függ, milyen veszélyes anyagot szállítanak az adott járművön, az a megfelelő tányban van rögzítési móddal került a rögzítésre, tehát kocsi megvannak ez a biztonsági berendezések, amelyek egy veszélyezett esetén az elsődleges mentési feladatokat szolgálják. Ezt valóban azoknak kell tudniuk, akik ilyen járműveket vezetnek.
Azoknál a sofőröknél, akiknél szabálytalanságot találnak a rendőrök, azokat meg is büntetik rögtön?
A szabályszegés súlyosságától függően lehetőség van a jármű és a járművezető visszatartására, adott esetben kényszerpihenő elrendelésére, nyilván egy túlvezetett gépkocsi vezetőt nem engedünk láb mögé ülni, még a bírság megfizetését követően sem. Másfelől pedig, ugyanis említette, több százezer forintig terjedő bírság szabható ki. Nem véletlen, ezek a szállítási módok nagyon veszélyesek, hogyha olyan személyek végzik, akik nem felelnek meg, vagy olyan járművel végzik, amelyek nem felelnek meg, tehát itt nem érdemes kockáztatni, a bírság összege több százezer forint, halmozódás esetén milliós nagyságrendű lehet.
Egyébként milyen gyakran okoznak balesetet kialvatlan sofőrök az utakon?
Ezeknek a járműveknek a vezetőivel szemben a magas követelmények nem véletlenül vannak, hiszen, ahogy említettem, vagy értékes árut, vagy embereket szállítanak, és a magyarországi baleseti statisztikák szerint a balesetek kevesebb, mint 10%-át okozzák együttesen a tehergépkocsi és az autóbusz vezetői, tehát egy viszonylag kis baleset számokozás róható a terhükre. Csak érdekességképpen említem, hogy a kerékpárosok ennél több balesetet okoznak Magyarországon. Valójában nem a számosság az, ami miatt ezzel a két vezetői kategóriával foglalkoznunk kell, hanem éppen az, hogy az általuk szállított ember vagy áru olyan értéket képvisel, amit a legnagyobb biztonságban szeretnénk tudni.
És ami veszélyes anyag esetleg az utakra kerül, az is sok gondot okozhat.
Hát ha egy ilyen veszélyes anyagot szállító járművel, vagy akár csak egy nehéz tehergépjárművel baleset történik, és az áru kifolyik, kiömlik, szétszóródik, az adott esetben egy fél napra megbéníthatja egy országrész közlekedését, ennek az összegyűjtése, különösen ha veszélyes anyag van, annak a mentesítése, bonyolult és nagyon költséges dolog, és hosszú ideig tartó forgalmi torlódást okoz.
Oberling Józsefet, az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.